Pois é, eu quero agradecer a técnica de Primeiro, também a ajuda, a minha gostaria de fazer a minha entrevista em casa, igazából azokra a fölvárakra egy épületet a végül vonal, amelyek egy vaskori fölvárnak volt, a kőtegyek és sokkal értékes az alkohagy a régió régiójában. Rangirodalom közigazgatást a Duna vonalán így, illetve a halakok lábányi terjed az Adriás tenger vidékig. Ebben az időben érte ténykorát Morvadirodalom, jelenlegi Kelország és Kovácsony ügyeti végén, egészen a Balaga folyóig feljött a Morva közigazgatás, illetve a Duna folyó is. A Morva irodalomnak a ügyéletei a Pannonia területén létrejött láv városállamok lehet mondani, tehát is a láv közösséget, amely a volt római tartományok településeire épülő település hálózatra rendelkezett. Másik nagy irodalom egészen a Maros-folyói helyezte határait a legnagyobb kiterjedése terén, ez pedig a Borgár nagy irodalom volt, ez közvetlenül a honfoglalás előtt helyezett ez a ház, mert egyébként világ volt később a kérdően a végtóra dominálékot. Végül a zavarok, azok körülbelül indultak mai Erdély országba, van olyan szerzés is, mely szerint ékelyek, azok zavarok mennének a megtámadottak. Ezt elérkeztük a honfoglalás sorához. Még annyit, hogy a magyar települési neveknek a nagy százaléka, 70-80 százaléka láb eredetű. Most olyan neve képes, ahogy van persze sok olyan szóksatő kapta, amiről elégítik. Olyan kalapban van egy ilyen falu, Borsod megében, kérem szépen egy is láb, a slanán szóval keres, ez a bóznál nyelv. Tehát egészen jelentős hatása volt a láb jelenlétnek a honfoglaló magyarság életére és későbbi település hálózatának. Honfoglalás kora a 10. századra megy. Nézzük akkor, hogy hogyan történt el, milyen találásban, látjuk, hogy tulajdonképpen a hipotézis szerint megyünk. A Dél-Dunántúlon telepedett le a főtelma törzs, két nagy nemzetén a német, vagy a külső és a nyarmat. Ezek aztán a borgárokat, tehát a háromnak a hatalom megosztásnak, ugye van a végrehajtó hatalom, törvényhozó hatalom és az igazságszolgáltató hatalom, minden államnak. Így a nomád államokhoz, hogy ennek megvan az elődje, majd jobb történetről biztosan közigazgatási történetről lesz szó. Tehát az igazságszolgáltató hatalom a nomád magyar társadalomban a borgár kezében volt. Tehát a horkák körülbelül a külgyalmat, kormány terjék volt, hogy egy konfoglalása részvenére, de olyan jelentős emlékségek tartottak ide, mint Botton Bulcsú. Ebből már egy kulitia kamatozásoknak van kora, tehát hát ő, hogy a külgyalmat körül keletkezetben, a konfoglalás korában minden törzsön álló külpolitikával rendelkezett, hogy folytatják. A másik törzs a Kisalföld területen felfedett fel, jégtörzs, de előtt volt a honfoglalatú vízismeri előttörzse vagy jégtörzse. A következő a mai Szlovákiának a nyugati délnyugati részén, a Salóföld területén főleg a Kiel törzs, vagy Kuban törzse. Már a zavaroknál említettem, hogy a zavar népes szokása az, hogy a törvényhozó hatalmat adó kán, kagán, vagy a magyarok esetében a kende, Következésen helyezkedik az ötödik nemzetérvényben körülveti, így aztán az avar határok egykori székhelyre szeretette Árpád is a magyar törzsnek a székhelyét. A Szitán szónak a északi felén, tehát körülbelül a Körös folyóig, ilyen szerepedett le, vagy Kassnak hívták abban az időben a törzs. Vezetői Kass törzsének is mondják, olyan jeles személyiségek nevével van tényleg, hogy Lehel, vagy Szabos. Jelenleg egyébként ugye véletlenül tudom megjelenti, hogy kedves régi magyarok ellen. Karján, hogy először a Gondrevér törzse, Karján törzse, ez pedig a Tisztán túlnak azt a részét fogad fel, ami a Körös folyóba lefelé egészen a Dunáig terjed. Még egy törzs hiányzik, mielőtt arra egy törzsöt élünk, meg kell emlékeskedtenünk a kaparokról, ez egy török halál származású gyék, később a piátok. Három kapar törzs csatlakozott a magyarokhoz a honfoglalás előtti zöldzavaros időben az eszerközben. Ezek pedig a törzs, a törzsre a kapar és bor törzs, ugye a bor törzs, ahol szemlélménye, mert sok törzsvetés ér, hogy máson tud, mert sok helyén bent van valami kérdez a neve. Egy első hipotézisek szerint a palotok a kaparoknak a leszámadottai, hiszen a kabarok a Észak-a Magyarországi hegyvidéken szerepeltek le. Ha megnézzük a törzseknek az elhelyezkedését, azt kell, hogy lássuk, hogy a megyelítve elvásárolt a középkörésnek a emléknek, a törvényhozóhatalom fejének a törzse szerepelt le. Ez pedig azokon a helyeken, ami állattartással valamilyen mértékben alkalmas volt, körülvették a magyar törzset, még a kabarok, melyek másodrangú állampolgároknak számítottak, a fekete magyaroknak is írták őket az időben, olyan helyre fordultak, amely nem igazán kedvező adottságokkal bír egy lovas nemzet számára, mert összesen a helyvidéki részeket. Egy törzs még hiányzik az éjszakra a törzsből, ez pedig a kettő törzs volt. A kettő törzs pedig a végrehajtó hatalmas képviselő Gyulának a törzsnek volt, hogy ezek pedig a Erdélyben, a Maros medencében felelhetek le, tehát a Szigetesség és a Déli Kárpátok, Keleti Kárpátok között. Ennek több oka lehetett, nevezetesen, hogy a végrehajtó hatalmas törzse, ugye a hadvételés dolgaiban is döntőszakróval bírt, ha abban az időben Pécén, tehát számított a Bultán, vagy simán csak Dunának, tehát a Angliára jelentőse, és a királyokkal korábban beszél a Dunának és a Vöskölyökön. Szeretetetre, hogy előjött, vagy elsőnek jöttek, és az első legalkalmasabb helyen letelepedtek, és mi más helyen lehetett volna legalkalmasabb, mint a rómaiak által elsőzett arany és só fányáknak a helye, tehát az igazi gazdasági hatalom annak a kezében volt a honfoglalás pedig Magyarországon, aki az erdélyi tájhelyzéket uralkodott, hiszen mind az arany, mind a só későbbi első időszakok a jövedéki termének számított. A másik legjobb pedig az utolsónak jött a utóbbi harcokat folytatva a Gyulák körbe, és ezért neki már csak a erdélyvezetnek jutott. Minden esetre ezt a két jelet azért tettem oda, hogy jelezzük a kettős voltát a magyar államalapítás előtti időszaknak, aminek nagyon sok vonatkozása mai napig kihalt, nagyon sok következménye van a mai napig. Előzetesen, hogy a Kedire és a Gyula egy török szavak, a nap törökül úgy van, hogy küldű, a hold pedig úgy, hogy Gyula. Tehát ez a Kedire és Gyula szeretete, hiszen a magyaroknak nem a két megközelelő rokona és a egyéb lényeg és nem tudom ilyen néven, hanem a török. Ezt a két törzset emelnénk ki, a magyar és a kicsit törzset, Ugye utána a jövés újra a köztudatban, hogy a Ispán királykor ismerte azt, hogy a magyar országnak, tehát a nemzeti magyarságnak, a Dubaj-Európához kell csatlakozni, annak érdekében, hogy fel van egy ott. És ezért fejezette előtt azt a kereszténységet. Azt akarja tudni kell, hogy amikor Géza és Ispán, a Salvad Ispán, Géza és a felesége Salvad elhatározták, hogy keresztény utat érnek, akkor ők még hátorban laknak Keszentszigetén, de a Gyuláknak már székelyekházuk volt Gyulafehérváron, és keresztények voltak, önálló külpolitikát folytattak. Nyilvánvaló, hogy Géza és Salvad fölismerték azt, hogy a kovácsai pászolódnak Keszentszigetén, és nem tudjuk a négyítetet egyszerűs székelyekházat, akkor bizony Magyarországnak a központja Erdélyben kerülnek erre túl részeket, és a kezdi törzs megszerzi a hegemóniát Magyarország fölött. Ilyen, amit ők akarták megszerzni, ők is utána azt hiszik Gyulafehérvár példáját, és Gyulafehérvár példáján Esztergomban, Székesfehérváron elkezdték kialakítani az új magyar államot, amely miután a gyulák vitáltalápolta a kapcsolatot, az teljesen természetes volt, mert akkor kikornak két hatalom közé került a magyarság, a németom, vagy szártárság és a vidáci délatomok közé. Vidánc is nagyon közel volt Erdélyhez, pláne, hiszen határosak voltak. A gyulák, tehát a vidánci kereszténységek, vidánci fogokattak keresztény kapokat, akkor miután vidánknál foglalkozott külpolitikai szempontból, ezért orientálódtak nyulat felé, Sarolt és Géza, illetve később Isten. Még egy dologra törjük nem a figyelmet, ezt a térképet nézzük. A jelenlét a Karján törzsnek az érdekes helyzetét. A magyar kér, még és a külgyalma törzs gyakorlatilag olyan helyeken felfedette, amelyek már romanizáltak voltak, tehát településhálózat tartítottak, és ezeket a településeket közlekedési útvonalnak kötötték össze. Ezen túl olyan szláv népek laktak ezen a volt pannoniai területen, amelyek szintén romanizáltak voltak, és ennek a négy törzsnek a népessége hamarabb asszimilálódott a törvényvelésnél és a településekhez való kötődéshez, és a normál életmóddal hamarabb dolgoztak, mint a jelenlegi Karján-tör, ahol még 100 éveken keresztül sándoroztak, volt hívítanak, jelentelek, normál életmódot folytattak. Nem volt településhálózat. Ha tudnak itt a közéről később beszélünk, egy lakatlan terület volt. Miért azt mondják, hogy nem mondjuk. Tehát a jelenlegi a Karján-tör, tovább folytatták a normalizálást, de egy viszonylag szűk területe volt a kényszerítve. Ezért aztán állandó törzsi háború volt a kifelúval, és még az Árpád-házi királyok idejében is ez jellemző volt, hogy egymásra háborúzott ez a két törzs. Kifelúlnak ez az elmaradók volta, tulajdonképpen egyrészt ugye a roka az, hogy nem volt római provincia, nem urbanizálódott bizonyos mértékig, és erre jött egy olyan nép, ahol amelynek két törzse még 4-500-ig nomadizált, tehát még inkább hátra lehetett a Ruszán túlnak, Kelet-Magyarországon a Ferdán kutatáson a Dunántúlnak képzelni. Tehát mind a két dolog az, hogy Erdély később különválik, és önálló hatalmi központtal rendelkezett, mint Magyarország, és ez döntően befolyásolta a magyar történelmének az alakulását középkor helyes kocsában, illetve a kelet és a nyugati ország részéről mai érezhető különbségnek végeredmény a római tudunk visszamenni, illetve a honfoglalási, amikor okokat keresünk erre a település hálózatbeli fejlettségi különbségek. Tehát itt a tűnő és a csilla, még egyszer emlékeztetni, a török rokonságra. A honfoglalás kori településekről azt jelenti, hogy különösen Dunántúlon volt ez jellemző. Slávoktól átvett építészeti megoldások domináltak, mint szélvitálások, kellemes szélvitálások, illetve a magyaroknak, vagy magukkal hozott bizonyos hivatal építészeti eljárás, még az ügyetek állításokon valósult meg, így kettő alkalmazó felszínések alakultak ki. Nézzük azt mondtam az előbb, hogy a Duna Tisza közös hatatlan terület volt. Nézzük meg a konkurenciai település alapjákat, van egy magas egységi övezet, a Kárpátok karéja, amely akkor ott egy hatatlan maradt, ugye a bizonyos jegyű. Ez egy természetes védőhatár volt, ez körülbelül 2-300 éven keresztül funkcionált, és ez már határjárás volt az, amelyik ezt a nyitott át, hogy ezt megszüntette. Még egy meg akartan terület volt, ez pedig a Dunakisza köze. Tudni, ez egy homokos terület volt, mai napig is homokos, ez már nem annyira látszik, a növényzet fel megkötötték 100 alatt, elsősorban köldök vagy akáktal, amely nagyon mélyre megy a kere. Homokos terület volt, és amellett, hogy homokos terület volt, nagyon magas volt a talajvízszintje, és egy teres terület volt, ugye uralkodó szélvilág észre-nyugat, tehát ilyen észre-nyugat érkezett irányú dűnesorok, tehát ilyen homokdombok, homokmörgyek alakultak ki. A homokdombok vándoroltak, és futó homok volt. A homokmörgyek pedig rendkívül magas talajvízzel rendelkeztek. Következő szépen ennél alkalmazkal a területes nomád állatműnökség végára ennél lehetett képzelni, mint a Dunatisza köze volt. Hiszen, ha lementek a bőnybe, akkor most mosár volt, egy ilyen fenyegetlen homokos iszakszerű víz. Ha pedig fönnyentek, akkor ugye a növényzetet nem talált az állat a homokon, hiszen ezek kutó homokutkák voltak. Következésképpen a Dunatisza köze betelesületen hatalmas terület maradt a honfoglalás korában. Később negyedik év alatt ezen a területen adott a hunoknak és a játszóknak más területet, és a túltanuljuk történelemről, hogy hunoknak a lukhatatlan ilyen nem nomádnék volt, állandóan nem maradtak a helyükön, hanem a mindig a magyarokkal összetűztek, és a magyarok legelőjét vezetik, elegezették. Na most hát látjuk ennek a természetről tartja a hatjait, azért nem maradtak ott, mert nem tudtak nem maradni, ahova letelepítették őket. Tetszedik számúra és társai jóval később kezdték ugye akárszal megfogni ezt a utóhomok területet, a Dunatisza törvényt, és valamelyet élhető területét tenni. Tehát a hunoknak még egy egyéni problémája volt ez, hogy olyan területen kerültek, ami pláne egy állatkényeztő népnek, de abban az időben egy különböző népnek is egy alkalmasnak volt a feltelepedésre, nem kiáll, hogy egy kialakult egy lakóság nevező biztonság, egy lakóság nevű hely is, ami már a Tiszántúrban volt. A Tiszántúrban volt valami ideális szeret, hiszen ez egy óriási hátterület volt a Tiszántúr, egy mocsárti látvidék. Mindezen által a magas átterek azok alkalmasak voltak az állatenyésztés és a települések meg állandó rendőrségi kialakulásában. A másik, a legfejlettebb része a Kárpát területnek pedig az egykori római Pannonia területe volt, ahol egy gyors asszimiláció követően a nomád népek ugye fölvették az állatenyésztés és az állandó települések kialakulásában való költözés is a kérdés. Erre természetesen a keresztény vallás államadás is segített, amennyiben különféle vallási központokat alakított ki ezen a területen, a püspökségekről. Másik terület volt a Maros nevezete, tehát a Székely és a Erdélynek a középközponti része, ami mindegy 150 évig, mint említettük, római megszállás alatt volt, és a rómaiak itt különféle só és a színes lányákat hagyományoztak a kókorra. Hát ez is mutatja, hogy a Kárpát-medence rivális templom, ami egy templom fővárosa, a rivális város Dunafehérvár volt, egy igenis erős gazdasági bázissal épült. Következő a szláv befolyási övezet, ami nem csak a Pannon, ez a Polygonámbrónak Pannoniában volt életedő, hanem az egész felvidéken, az egykori Morva birodalomból kiáramlott keletesekű jó voltából. mondtam az előbb, a leérdező olyan etimológiai hatása van, hogy a magyar helyszínenek megnézzük, nagy többségükben mindegyik szlám ország eredetű, és különösen a éppen Magyarországon és a Dunántúlon található mindenki. Következő terület pedig a Tiszántúl, nagyjából az lett volna a Tiszántúl követe volt, ahol a nomádizál át, részvállalatot is fennmaradt a honfoglalásban. Egy kérdezhető tényező, tehát a Kárpát területének ez eléggé központi része, egy teljes legfejlettebb régió maradt a Tiszántúl közében a Tiszántúl. Ennek a nem elsősorban a földrajzi, hanem ugye a sokáig fennmaradt gondolomány, ez a legelőbb való rivalizálás volt a gond. Területi államszerveléseket nézzük. A legelső, tehát a püspökségeket ugye nem is már király nevéhez tűződik a Dunafehérvári püspökség, hiszen amikor István egy fiatal korában először a nagybátyjához látogatott, és akkor már ugye kékes egyházat talált Dunafehérváron. Ennek ellenpólusaként ott a részben kettere gépre épített, és később is már az élet kettere gomit Egyszer gombot tette meg, tehát a Keperetigetről egy olyan helyre költötte, ami hatalmasabb, például a légelmi funkcióját tekintve a fővárosi terepre, Egyszer gomb. Szentrén, a következő püspökség székhelye, ami egészen Szalmóniái tudnak a üdetékes vallási központjának következő püspökség. Tehát a vallás, a keresztény vallás használhatta István királya területi államterületi megszervezésének püspökségeken keresztül, tehát a körülhatatás az állam a vallás köntösség a lépeterről előző kínre, az a magyar körülhatatás lehetén, a lehető a római római volt, hogy említette van. És tehát gyűrökék, ezek római alapokra épülő vallási központok voltak, illetve többi alapítási központok. Esztergom nem csak ötödik érsekség is volt, és volt egy második érsekség kalocsa, mert ugyan fizikailag a kalocsa a Dunatisza közé van, de lényegében a Duna folyása mellett helyezkedő szerint alakult itt kapcsolatilag. Pár, következő, másik, értékes egyház, ezért már nem mindig van építette, ezt nem látom, hogy közülük. Egel, az egyik püspökség, ez volt területileg a legnagyobb kifejezésű, az egyik püspökség, mert egészen Erdélytől az egyik felvédésre magának foglalta. Másról első látó, szemlátó eléhez kötődik aztán a Tihai püspökségnek a megalakítása, Nagyvárra központtal, ezt az egész püspökség területéből választották le. És a Sanári, a következő Sanári püspökség, ami lényegében azon a helyen van, ahol a Maros, a Kisztán elérő, tehát a mai tegyeszenén alakult ki, de akkor Sanárvár és a Sanári püspökség. Azt már is látjuk, ránézve a térképre, hogy Sanári és a Tihari püspökséget leszámítva, hogy ennek is ezen a úgynevezett Tiszántúl elmaradott nomadizáló helyezett püspökség, mert a püspökségek nagy része a Dunántúlon koncentrálódik, ahol már egy fejlett már a település hálózat állt a honfoglaló Magyarország rendszerének rendelkezésére. Van egy város azonban, és erről is külön kocka lejtezünk, Székesfehérvár, az összes többi dunántúli város megélő Aragóna, Szofiána, stb. A püspökségek alakultak ki, vagy közigazgatási központok, azt látjuk, hogy mindegyik római alapra épül, mindegyik keletrészen elsőként egy római kolónia, vagy municipium vagy karton ház. Viszont olyan római karton, vagy modifikum, vagy kolónia nem volt, hogy Alba Régia, tehát Fehérvár. A Fehérvár két falunak az egyesítéséből alakult ki, és olyan helyen, ami a római általában nem volt frekventálva, de mégis ezt tették meg az Árpád-házi királyok, és már itt már királyokban volt egy ilyen tendencia Magyarország fővárosára. Tehát amikor idézőjelben mondom, tudományosan főváros szeretnek az Árpád-mestrében, akkor nem Budapest jött szóval, mert is volt mindjárt, hanem Székesfehérvár, ennek a bakát mindjárt látni fogjuk, miért. Ez egy új telepítésű város, ami nem római alapokra épült, azért, mert amikor a rómaiak ott voltak, akkor még azon a helyen, ahol Székesfehérvár volt, semmiféle települési létozás után nem volt felelhető. A római legnagyobb város a Fenékutca volt, mert nem Szabália, nem Szokián, nem is említettő, de talán Fenékutcát is említettem, valakunk, ahol elmennek, most ugye egy akkor új lerobbant hely, de hogy el lehet olvasni a történet és kalkulnak, ami azt mondja, hogy a legnagyobb pannoniai kiteljesítés, a legnagyobb pannoniai város volt, mégpedig azért, mert a római a pannoniában nem a Dunán keresztül közlekedtek, nyilván nem az Alpok magas hegységein keresztül, hanem a Rabia felől, tehát Ferencre, Benikó tartomány irányából. És ezen a helyen volt az első nagyon jól léthető magaslat, magaságért, egyfelől a Balaton, másfelől pont a későbbi kis Balaton, Fehérvízi vásár, hogy hatalmas mozgásvilág övezte és védte ezt a Balatonot, ahol a legnagyobb kiterjedésű római Kastó és logisztikai központ kialakult. A logisztikai központot akkoriban nem állatszállításra kellett érteni, hanem a különféle például a hunok vagy más nomádok erről a Kárpát-medencében, amelyek a Pannoniába bekéretkező népeknek az ideiglenes lefeleségére és onnan való sétosztására használták ezt a Balatonot a rómaiak. Nézzük akkor Székesfehérvár történetét. Itt valójában mondtam. Három funkciót kell kiemelnünk, amikor a Árpád-kori település megőrzésről beszélünk a Kárpát-medencéről. Vallásképzés. A vallási funkció természetes, most vettük át, tehát a területi államszervezés fő alapján a vallási funkció volt, hiszen szinte a püspökség elhagyták a közigazgatás első területi alapjait. A másik a védelmi funkció volt. Ha a védelmi funkciót tekintem, akkor védeni kétfelől kellett a Árpád-korban Kárpát-medencét, és pedig a két világbirodalom határvidékéről. Német-római császárság és a virági császárság volt, mind a kettő több ízben, számtalan ízben kísérletet tett arra, hogy tőgyeregé tegye a magyar királyság. Nyilvánvaló, hogy a védelmi funkció az egy nyugat-déli irányzat föltáll, azokat a városokat, a településeket erősítették meg várfalakkal, amelyek az ország királyságának a déli, illetve a nyugati határán vannak. A település neveket tekintjük, Moson Magyar Óvár, Kapuvár, Zalavár, Baranyavár, Názafehérvár, tehát mindenvaló vár állva épülik, az abszolút a jelenlegi életet. Településről van szó, és ha a térképet megnézzük, hogy nyugat Magyarországon, hogy elég az én Magyarországon elég sok vár kisotakú település találok. Nem is megmutatta, hogy illetve a németes a világ célpontú időre betörni, vagy tűzőjesíteni a magyar államokat. Ez kiépült a védelmi funkció. Ez azt jelenti, hogy ezen a vonalban, nyugat és Dél-Magyarországon jelentősebb települések is létrejöttek a védelmi funkciónak köszönhetően. A másik, pirosan jelölt vonal a kereskedelmi funkció volt. Nyilvánvaló, hogy Európának a nagy korridorjai, folyosói két világirodalomnak össze kellett valahogy kötni valami folyosóval, tehát kellett, hogy legyen egy ilyen nyugat-keleti hajó kereskedelmi úton az Európában, hogy magyar, tehát a magyar világsajó átvezetett, a németek és a világnél között. Ez az útvonal azt a magát, ez a Duna volt, tehát mindenkor, hogy a Duna, Duna mentét követték, nem csak Kalóval, hanem Gyarósan is, látjuk. Azon van, itt van a Duna kanyar. Látjuk, hogy a Duna kanyar, elegáns ez az útvonal kikerüli, annak ellenére, hogy magyar a főváros, Esztergom, még ott elvehetett ez a területet, kértem, hogy érinti Esztergomat, és már kerül is ki a adóval, de ez egy felesleges kerülőre tartották, hiszen Buda még nem játszott, hogy ilyen tudatosan létezett, ez nem játszott jelentő területet. Márpedig ez egy nagy kárvédék volt a Velencei tó vidéke, a Bányi Kasszörgyemnek a mai Fehérvár környékén. Bizonyos kereskedelmi útvonalon lehetett átjutni, a kereskedők azonban nem tették meg ezt a Nagykanyar, Dunakanyar jelentet, hanem levágták, körülbelül a mai Dunai városnál éljél a kereskedelmi útvonalon, a Dunakanyarnak a megyő. Egy másik kereskedelmi útvonal is létezett, ami még ősébb volt, mint ez a kelet-nyugat irányú. Ez pedig egy észak-dél irányú, hogy mondjuk így. Az Adria-tenger vidékét a Balti-tenger vidékével köti össze, tehát az Adria-tenger a Balti-tenger között túlzódott, ahol Boroskánytő útvonalnak egy módosított változata, ami már megtételte a Kárpát-medencét. Ugye Adriai, Velencei kereskedővárosok és az északi-tengeri Hanza kereskedővárosoknak a szárazföldi feketőtő útvonaláról van szó. És ez egy forma keresztett egymás. Kereskedelemnél a mai napig is nagyon jelentős városfejlesztő tényező, és ez így volt már a középkorból is, vagy így már a vakkorból is, mióta a kereskedelem kialakult. Hát azt mondjuk, hogy kettőben a transzkontinentális kereskedelmi útvonal szerkezeti a Kárpát-medencét, és ez a kettő egymást is keresztette egy bizonyos ponton, innen van, hogy a ponton nem nevés, és talán egy Székesfehérvárról van szó. Tehát az a pont, ahol ez a két transzkontinentális kereskedelmi útvonal egymást keresztedi, az Székesfehérvár. És ezért van ott, Székesfehérvárból van, és ezért a harmadik királyoknak a koronázási helye, vagyis az ország fővárosa. Mert azon a ponton van, kereskedelmi rendkívül dinamikus és fontartató városfejlesztő kényező, kereskedelmi útvonalnak esnek ki. Ezért alakították ki, és ugyanakkor ez a két kereskedelmi útvonal a római korban nem létezett, hiszen a rómaiak körülbelül egyetlen mentek át a kereskedelmi tartományokba. Tehát ez a középkorban jelent meg, ez a városfejlesztési motor, kereskedelem és ezért lett Székesfehérvár magyar direktben fővárosa. Kérem szépen a Katány János sorban egyszer beszéltem, amikor a Ungáris emelődésről van szó. Most nézzük meg, hogy a Katány Jánosnak melyik pozitív következményei is voltak Magyarország menekülékhálózatára nézve. Ez is az ugye általában mi is, hogy találva megkép. A negatív, egyébként negatív következményét mondott a Katány Jánosról. Kérdezében, ha látjuk a tatárjának elsődleges betörési irányát, akkor azt kell látnunk, hogy olyan területről, ahol védelmi funkcióba van, tehát éjszakon és keleten, védelmi funkcióba az ország nem lehet megszedett, mert úgy gondolták, hogy a magas tetszés, a elegendő védelmi funkció valóban egy német vagy egy vizsgálat is nehezen kell volna, de egy nomás kerének egy nagyon jelentős előtt akadály, úgy szabadon bejöttek, amikor itt elfogadták a hágót, mert két nap múlva változott, mindenki lennél rá, hogy külön körbevezetéshez változott, ami egy jó állapot szerintem fekszik a Kárpátok szomszédból. Na, hogy mi azért nézzük a tatárjárás, hogy a tatárjárásnak bizony a település felén oldalát nézzük, akkor nagyon-nagyon pozitív hatásai volt, hogy az egyébként rezsáltos boldogon képes, ami még látszik a magyar nyílt történelmi tudatában fönnmaradás után pusztítás. Kérem szépen, mégpedig még negyedik még a pozitív hívják, hogy második honnan, aki miért, azért, mert fölismerte nyilvánvaló saját szállát tanulva, önvállalatával a szükség, hát lényelmi funkcióra van szükség, és nem csak a keletésen, nem csak a nyugati és a déli határvidéken, hanem ugyanaz katonai szóval légtéri védelmi funkcióra van szükség, tehát az országban mindenütt, mert láttam, hogy lovas népeknek egy-egy vár megkerülése nem jelent semmit, tehát légtéri védelmi funkciót épített ki, negyedik éve tudatosan, és négy első is már azt mondta, hogy kis falu építsen egy templomot, addig negyedik éve azt mondta, hogy kis falu építsen egy várat, és külvárat, mert összesen nyilván körvárról van szó. Kérem szépen, a védelmi funkció, tehát az ország belsejével is egyaránt összönözte negyedik Béla, aminek lett köszönhető az, hogy később, amikor a törököknek egy kiváló hadvezető támadt, ez pedig első Szulajmánból, akkor nem tudta lenyelni Magyarországot, úgy, ahogy lenyelte a Szerbiát, Bulgáriát, Bulgáriát, az összes többi balkán államot, azért sem boldogult a török, mégis évszázadéken év alatt Magyarországon, mert Magyarországon belsőbbé négy-négy éven funkció volt, azaz Eger, Kornok, a belső várat, az első települések is mind várakkal rendelkeztek, és ezeknek a várakból mindig végvárrendszer, védelmi rendszerek alakultak ki, úgy a Dunántúlban, mint akár az alapülön, a később a északi közéhegység alakult ki az a vonal, hogy érdekesen legalábbis a török helyeket. Tehát védelmi nagyon fontos, a tatányárásnak köszönhető, úgyhogy egyébként mondjuk, hogy köszönhető. A másik pedig az ugyanúgy egy első letelepülési uram Magyarországra, de negyedik éve a tatányárás demográfiai pusítása után, ugye Francia, Holland, Német telepeseket kérdezte az országra, de meg is érkezte. Ezek nem csak a németség utánpótlást biztosították ezek a betelepülők, hanem magukkal hozták a fejlettebb nyugat-európai technikát, ami nem csak a háttérképzésre vonatkozott, hanem a földművelésre, állattartásra, kézművességre, gazdaságra. Tehát nagy kolóniák, mint a Erdélyben lévő 100, ami a Végtek Magyarországi 100 kolónia, ugye ember katálói, de nagyon sok településünk nevében is benne van, németi, olaszi. Ez az ugye az első betelepülési uralma fejlékezett településekről. Tehát a ország gazdasági erejét is közelítette ez a nyugat-európai technológiai import. Nem csak a demográfiai import volt, hanem a technológiai is jelentős. Ez csak érdekességnek mondom, ezek mindig van megoldás, hogy ide ismert dolog, hogy a tatárok, pontosan ezek mongolok voltak, tatárok, török korban, ugye a világok jelent, a fogra jelent a tatárok, bőrő, és már nevezték ugye tatárnak. Tehát a mongolok levelet küldtek, ugye mint a uralkodónak költözik, hogy álljon át, és ez a hát áll a tatár, mert a mongol seregre, akkor a követségesen kezdem. Negyedik Béla udvarában a mongol követséghez fölpontolták, magyarulat lekatalogták az akár követet, amikor a tatár annak a levelét olvasták. És ugyanakkor a németeknek az egyik legszerencsésebb politikus császárok volt, második Frigyes, aki szintén az, aki kicsinál a neveket, ő szintén megkapta ezt a Vatukánnak ezt a felszólító levelét, ami elég ordinális indult a történet, hogy uralkodott az azon a fáj az a távol, és hogyha beállnak a távol, akkor a szolgé ráadásul valamilyen funkcióhoz is jutnak a uralkodó környezetében. És csak érzékelhetünk abban, hogy még a magyarok is hatalmazták a tatár követeket, fel a kauzit, ugye a háborúra okozhatnak van ezzel, vagy egy második figyelt, ami sokkal jobb geopolitikai helyzetben volt, sokkal jobb gazdasági helyzetben volt, mint a nagyobb, az egy utolját nevezetét Patutánna, arra utalva, hogy ő rendkívül szereti a sormánkodást, és sormát, hogy így is van, és ő legszívesen fel sormát szeretne lenni a fekának az udalára, egyébként nem választott az egyébe, tehát ez egy nem egy fel a kauzit volt, nem egy háborúra való, tehát ott a politikusabb volt, egy nálunk jó pozícióban levő hatalomnak az irányítója, mint a fejével vannak menő magyarok, és ez a tudatosság részét majd magyarok is jelenti a magyarok. 因为说到我看到昨天你昨天我把昨天一人家乡的一家书是说要我的资源就能在那里选择人生你可以我想记得我是罗马的家我也在很不用老年给的罗马的家我也在过的过了一个压缩不管在这个压缩呢在你看见的这些只有国家的命令国家的一把国的人们能够过年下去三好奇一个人两个人很空不容易啊这个选择那些的话主要是在那个人谁也因为什么家的开始也有可以考无论是在这边我就可能是他工作一生也在会员在那里选择那是不是就下了叫做下了一年下了那么大我可能大了因为我有时候我觉得那些莫不在那里我有在里在里面进行上面就要年人的话年轻人轻人大了显然就大了我们这边是同时农业我真的来说这个人生人来这里比如说来来就是天上的和天上的火车还有这边和天气这是这个地方是可以翻阅说一下子说一下子自己做法是现在就是他是山不了一个大路跟他说应该不是应该说在这个人他说在我觉得在这里面其实可能应该是大路的这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这然后查了个图我们还得能够帮助他们说要在那边跟我们一直在这个人在这里面前面他过去说的是那个查了查了的图现在其实我们查了的多少人查了这个例如他们怎么在这些这里面一些查在那些查了多少东西我们要在这里面我们提出来的就是一个一个不算一个这些业务现在必须跟你说的那个就是我的表达说这个是说你把这个拉的时候你说这个地里面的路口在里面的就是我的那也不算这个是把时空修下来的马路也是过了光我不敢还到了还到了上天还不够了还加了是把时空修下来的我觉得很危险我两个人选到他的手不让两个人选择过家他都是让你在这边你先把我都先帮我所以说说了这个我都在这里过家那里说我两个人选择不是那里但从到天气虽然的马上我们觉得是我的人生你从到说他到了一个地方来的话他们在这里说的是在这里面的他们在这里面的我也能给他们而从他就是靠出了一块说他自己看了这里面的话他的话就在这里他说他们在这里面的话他说他们在这里面的话他说他们在这里面的话他说他们在这里面的话他说他们在这里面的话他说他们在这里有一个朋友安娜回来的年纪那么大的时候那一年很自学的时候好像也就突然在这边对吧的时候现在那个课也提了个分在研究在高考部的地方这些每一三年生还在今年的 NA 玻璃马上的 NA 我大国是大国主张和各方面我想他是一样的关在前一年大大小的大场地和成功中的那里面就是为了比较对这一个好不好说的就是好这是一个一般现在我有一个老师我一个从头三个地方我看看这是什么意思你看我老师你看到的是那个时候在我的那个地方我的那个地方也是一个地方在他做这些现在说这些过了那方这个学习呢我们说那个是那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个 ezek persze nem egyetem a rosszókkal, központilag azon szempontjából egy rosszókok voltak, ugye mert a világnak a megnyelmült, de hát közvetetes az. A település fejlődés szempontjából ezek egy értelmező erők voltak, tehát ő fölött egy erős gazdaság alakult kívülelőt, ahol ugye kisvilági központ volt, és miután ezek a periférián voltak, az országnak a település szerkezetét ilyen módon erősítették. A kicsit más szempontból nézzük, hogy amit a történelem politika, a település hálózat szempontjából nézzük. Következő a körözbetörés volt, a török hódítás kora, ami bizony máig ható nyomot hagyott a magyar település hálózatban. Nemesi vármegyékről és a Király vármegyékről részletesen rekordnak tudom, hogy az valamúgy ember az évben vagy már el is kezdték, mert ő ülök a testőrtéknek úgy, ilyenben nem tudom, hogy nem most vele, ami a különbség. Török uralommal kapcsolatban mit akarok kihozni a török rokonságot, és nézzük a magyar etimológiai szempontból a rokon népek Európában, a gépek kiszállítólag, és hát a törökök. És ugye az egész, ez egy hívjeli részletje, kérdezi, ez egy számú hívja, amit Kárin kérdezi Buston. A összes háború közül a rettenetesebb háború, az első háború, már a bizonyban megérte ezt a dolgot. Ugyanis amikor volt Sára és Hátán, ezek nem tudom mennyire ismerős a mai fiatalság a Bibliában, talán már jók van, mint az én korosztályom. Ugye az történt, hogy Sárának nem volt gyereke, és a Ábrahám magához vette a Hátának egy egyiptomi szolgálót, aki körülbelül egy fia született. Amikor Sára végül is tudás körállatos módon beheldeket, akkor ezt a hárjától ugye eltavarta a házból. Szerencsétlen hárjától, aki világra akart menni, de megjelent neki az Úr angyala, és azt mondta, hogy menjen vissza, küldje meg a gyerekét, mert emészte el magát. Azt gondolta az Úr angyala, amikor ez a hárját visszament Ábrahámhoz, ezt gondolta, mire van ég van. El tudjuk olvasni, ne? Mert kiemelte, kezdetemmel van mindenkire, de ő rá is mindenki, ugye? Hívmel ő iszlámnak az első, tehát az iszlám, hogy Ábrahámot is támogatja a tenyér között, inkább vélem, úgyhogy a már az úgymond meg van írva a mai arab fundamentálisokkal nevezetve, amit ide fog előtt. Visszatérve a testvér háború nyilatkozott Magyarországon. Ebből ugye történetből hallottunk is, pedig vannak olyan területei Magyarországnak, a volt Magyarországnak, mint Hermesváron, 150 évig tartott a török uralom, hanem 474 évig, ami nem semmi. Önálló közigazgatási politikai egységként működött Erdély, ennek a különállásra látjuk, hogy a magyar helyi jelentéssel határolódik vissza Erdélynek a különállása, hogy a Kenyér és a Gyula területileg ennyire elvált egymásról, ez a két államhatalmi intézmény. Ennek a következménye, hogy Erdély a török korban meg tudott maradni, és Bocskai, Petlen, Rákóczyak, szabadságban félénén, sokszor Erdély volt az állóra annak, hogy a magyar királyság nem vált egy örökös tartományát a Habsburg birodalomban. A másik rész, ez a Kárpátalja és a Felvidéknek a keleti része, a Partium, a része, ami Erdély és a Királyi Magyarország között volt, illetve igazából Erdély, Magyarország és a török birodalom között helyezkedett el, gyakrabban terjedt gazdát, és pedig az Erdély fejedelmi szabadság hatnak fordulhatóan. Károsnak a munkás vezeti, hát ezek a magyar szabadságnak ugye a bányjai, innen indultak ki a szabadság mozgalma, Szökölyi, Rákóczi és a többi. a következő pedig a király Magyarország, amikor tulajdonképpen egy ország hasonlós a Fennhatóság alatt kérdő terület volt. Ellen a török közigazgatásnak az egységei, a Nahie, a legalsó egység, ez azt jelenti, hogy falu, Nahie, a Nahie előjáról jön a Spáni, tehát a földbirtokot tartozhatóan, Spáni, a saját községét házasú után mené. A következő közigazgatás egység a Sanjar, ami megfelel körülbelül megyének, a kis térségnek, az előjárója a Bég, ami ezeres a katonai rangját tekintve vettük a Sanjárnak az előjárója, Bég. És a következő egység a Vilajet, ami megfelel egy adó régiónak, a Vilajet. Ennek az előjárója pedig a Pasa, a távol, a katonai rangot nézünk. A Magyarország területén négy vilajet volt, de hosszú időn keresztül csak kettő. Mégpedig a Budai és a Temesvári. Budai és a Temesvári. Rövid ideig, de néhány évtizedig által csak a Kanizai, amikor nagy kanizát elfoglalták, és egy rövid idő a törököt, és egy vilajet, és egy Egernek a török uralma alatt, tehát hirtelen éve felállított a két vilajetet, de igazából a Budai és a és a Temesvári vilajet volt a részen a Bokjai vilajet és egy kis rész a Sára környékén ide tartozott. Kérem szépen, a török Magyarországnak a település földrajzi eredménye a következő volt. Miután törökök nem feudális rendszerben voltak, tehát a földbirtok a török birodalomban nem volt törökölhető, hanem minden főre a szultán tulajdonában volt, és hát azon mérve a bányiknak, a végeknek, a vasárnak. Ezek a úgynevezett török földes uraknak az érdekük az volt, hogy ahol meghaltak egy falut, onnan ki azon, hogy minden értéket, hogy mondjam, maguk élát tegyenek, elbúrsoljanak, leraboljanak, és nem az volt az érdekük, hogy jobbágyokat telepítenek, vigyázzanak a jobbágyokat, mert ahhoz majd nekik fognak kellene, mert nem tudtak át, hogy egy vagy két évig, vagy egy vagy két napig lesznek birtokon belül. Tehát nem volt meg az az ösztönző erő, mint a magyar szentális rendszerben, és a földetúrnak érdeke volt az, hogy mindegy, hogy jobbágy dolgozzon neki, és ő megérte a saját jobbágyokat. A következésképpen a török uralom alá kerül területeken, tehát azok a települések tudtak megmaradni, amelyek közvetlenül a szultán fennhatósága alá tartottak, és az összes jövedelmüket a szultánnak kellett beszolgáltatni, és semmi nem maradt a helyi igyekezettségű földes uralom. Ezek pedig az úgynevezett szász városok voltak, történelmi felé tanultak, Kerkeni, Debrecen, Nagykőrös, stb. Egész, ezek a szárszámosok, ennek viszont gazdasági az nagyon is fejlődtek, hiszen semmiféle vallási türelmetlenség és gazdasági megkötés nem hátulított fel őket különösen. Tehát a mi történt a török korban? A török korban Magyarországnak, főleg ez a része, van több része, mert ez ugye ez nem 150 évig volt ez a Dunántúli rész, tehát Pécset is jóval később foglalták a törökök, illetve várnak itt a török uralom végén foglalták el. Tehát ez a része, Dunántúli Pécsántúl elnéptelenül, elnéptelenül, hogy a kis települések eltűntek. A település hálózat ritkává vált a Pécsántúlon és a Dunántúli Pécsántúlén, egyik a török kor előtt, ugyanolyan külön település hálózat volt az Alföldön, mint Észak-Magyarországon vagy a Dunántúlon. A észak a nagyobb települések a szultán közvetlen tulajdonát képező városok virágoztak és maradtak fönn. Tehát ritka lesz a település hálózat, mint akkor tud le egy lakogolni, aki egyik városban a másik időben nem, és nem talált össze egy falut sem. Erre én hatással rátett a török ellenes felszabadító harcok kora, amikor ugye tehát végleg elpusztult minden élet, ami a Dunántúlon volt, sőt, még a Debrecen jelenlegi nagyvárosok is nagyon megkísérték ezeket a háborús időket, amikor a török tűzében folyt Magyarország területén. Tehát ezt kellene ezeket tudni. A gazdasági erő a királyi Magyarországra szorult, és végben elvégezett, mint itt helyetlenül időt volt, tehát igazából azt mondtuk, hogy kegynek álló uralkodást kapunk alatt, amikor elvégezett tényleg erősök országot és jól érzett az emberek. Az igazi gazdaság érő a Magyar Királyságnak az északi részén, tehát a már ugyanben fánya városok környékén központosult, amely soha nem volt a kitérőször a támadásnak, és a gazdaságú sors felállhatott, mégpedig a elsősorban a színesként bányáltat a semmét, bányát, egyszer a bányáltat a nagy számadók. A gyógyelmi funkció pedig már említettem, ugye, hogy a határjárásnak köszönhető, hogy néhány kis kördés van, a végvári néhány városról a védelmi funkcióban kiemelkedő jelentőségű volt, Nádorfehérvár, Kőszeg, Eger, Szigetvár, Munkás, meg kicsit a törökkor utánról beszélünk, hiszen Sáraméri, Érdekújvár, Homáram, csak nevesen mondom, hogy ez egy évekor, szerintem, vagy számoltatnám ki, Homáron most 39 évben ostromolták a törökök, hogy egy Egerválásra kétszer, egyszer nem sikerült is, hogy egy nemzeti megerdelet, másodszor sikerült. Homáron most 39-szer támadták a török otthona, egyetlen egyszer se sikerült támadni. De, mikor Napóleon ugye első Ferenc császár elzavart a helyéről, akkor az egész birodalomnak a legrészét a fejére Homáromat tartotta, nem beszélve Kartra György idejéről, ugye, amikor Homáromat megint csak nem lehetett elfoglalni. Tehát hadd mondjam, ha az emberiség történelme van ilyen maximális védelmi funkcióval rendelkező keresztül, tényleg Homáromnak kellene adnunk, hiszen a Duna folyásának a csak így egyébként ezek a kiemelkedő védelmi funkcióval rendelkező települések van majd a Kárpát-medencében. Máriát, akkor szabad kiűzése után Mária Teréziának az uralmácske település falu szempontból megemlíteni. Megyünk akkor. Kérdezzük. Ismerjük Mária Teréziának a tevékenységét, mint felvilágosító uralkodó tevékenységét, a közigazgatása jelentőségét, tehát ami a város fejlődésre tartozik ebből, olyan dolgok, hogy például az iskola rendszernek a hozzáéves rendelete, az iskola rendszernek a légiskola rendszernek a megjelenése, tehát az iskola megjelent a települések központjában, ami település formáló tényező. Az iskola mellett a másik ilyen tényező a templom, ami már régebben jelen volt, megint másik tényező a kivasztér, ami szintén már régebben jelen volt, megint másik tényező a földesúrnak a palotája, városi palotája, ami pedig már egy felési korában választották szintén az igazságszolgáltatást, a még a hatalom volt ezen a tekintetben, tehát megjelentek a magyarul a bíróságok. Az iskola és a bíróságok megjelenése a településeken, elsősorban a városokon, ami megint egy olyan energiát adott ezeknek a településeknek, az iskolát nem csak azok vették igénybe, akik a településen értek a szomszédban, a környező falvaknak a lakosságok, a bíróságok is nem csak azokat látnak, hanem a környező ügyek. Tehát amelyik települése iskola és bíróság volt, azok a települések még rosszabb fejlődésnek tudtak indulni. Következő ilyen például csak én a temető. A eladvény, ugye Mária Terézén a templomban temetkeztek az ember, aminek ugye beláthatatlan járvány veszély volt a következménye. Mária Terézén rendelete az, hogy a temető pedig a város központot tápol a beszélésre, a templom területére temetkezzenek. Ekkor jelentett, hogy ugye a külső temetők, és tekintették a templomba való temetkezési fogást. Mária a következő nagyért most már nem mutatom is az érkében, a második betelepülés, ugye első betelepítés Dunán határjárás ทั้งหมดในใจเดียวเคยแต่เดินแต่เดินในเวลาเติร์ดที่มีเฉลิมฉลองอาจจะมาอาจจะมีอะไรก็จะดีแต่ยิ่งเราทำงานดีๆเราแต่แต่เราเสียเราแต่เราไปเสียไอ้เจ้าหนูเนี่ยชอบยุ่งแต่ชอบรักษาอยู่รักษาอยู่แต่เราเสียแต่คนก็มาอยากเสียที่อยากเสียแต่เราเสียมาบอกเราบอกเราทำไมเราต้องมาเสียเสียนั่นคือแอมเนี่ยที่ดูแลมาช่วยศึกษาต่อเมื่อเวลาตอนนี้จะเข้าไปตอนเดียวเราต้องใช้มาตอนแต่อารมณ์นะครับแอร์เนี่ยแสดงว่าถูกเสียใช่ไหมแต่โรมาเนี่ยครับโรมาแต่อารมณ์นะครับแอร์เนี่ยที่ไหนประเทศเดียวแค่ไหนนะครับแต่อารมณ์นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาโรมาเนี่ยจะเป็นตัวแรกคนนึงแค่ไหนครับแค่ไหนครับช่วงหลังก็เนาะก็นั่นแหละแต่ช่วงหลังก็ตัวที่เราใช้ของคนก็คือขอบคุณช่วงหลังก็ဒီကတော့ဆောရီကိုလာခဲ့တော့အမေရနေတယ်ခေကေတော့ဒီပို့ဆောင်လို့ရှိတယ်နေရတယ်မမေရဒီကေဆောရီတည်းနေတော့ဗာရီတည်းဒီဒီပဲဒါကတော့ဒီကိစ္စကိုတော့ရောက်ပါတော့လာပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော်တော်လေးဒီကတော့မရောတာဘောတာတဲ့ဒီကအကပါတယ်ဘုကေတဲ့แต่ในภาพก็แต่ในเวลาที่เรียนนี่นะไอ้เอ่อตัวที่จะช่วยนะฮะก็วิเยกสําหรับตัวในเรื่องการเรียนของเราพอว่าที่จะเรียนในเวลาแต่แล้วจะเรียนก็นี่แหละก็มากระไรในเรื่องที่จะได้ในสถานที่เราแล้วก็ในเรื่องในสัพพะนี้ที่เรามีแต่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวเราไปที่วัดตุลาศรดูการตะวันหลังแต่เป็นกระแสแม้จะเดินไม่ลงทางก็ไม่ได้เพราะตรงไหนมากสิ่งใดจะพูดอะไรก็ไม่ว่าตายแล้วคนไหนจะได้ใช้ในมาเรื่อยเสียในผู้รู้ว่าตุลาศรีเดียแท้จริงอันนี้ก็เรื่องงานตัวของเราเนี่ยในการสาธิตเรียนที่ในนักศึกษาสลายแห่งการเรียนนี้และแห่งการเรียนรู้ที่ให้ยังจะเป็นสลายของการที่ดูเพื่อการเรียนรู้ตัวในที่นักศึกษาเรียนเสร็จแล้วเอามาเสร็จแล้วมีผู้หลักเรียนที่เราดูจัดที่เรียนผู้หลักผู้เรียนที่เรียนรู้ก่อนเอาหัวสลายแต่ละเรื่องแต่ก็จะเป็นนักศึกษาสลายของการเรียนว่าเป็นกระเทาะสลายสลายผู้หลักเรียนสลายในสภาวะการสลายเออครับตอนนี้ก็จะอันนั้นก็พอรู้ว่าความประมาทนะครับคือบริษัทเนี่ยจะเรียกว่าอัตโนมัติก็ได้พอได้ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของว่ามีเครื่องไอทีเอ็กเซลเนี่ยก็จะได้พออ่านออกแต่ถ้าเราเรียนเรื่องของมันนี่เนี่ยใช้เรียนก็การที่ให้คนมาทำก็ใช่หรอถ้าแต่เรียนที่ไหนก็ต้องเอาความรู้ที่เราได้ก่อนเอาความรู้ตอนนี้ที่เคยเรียนมาและพูดออกไปจะพูดก่อนว่าทำให้เราได้รับรู้ที่พอทำก็ได้ที่ว่าที่จริงที่เราจะทำได้เนี่ยที่เราให้เรียนที่ไหนทำได้เนี่ยพอรู้ไหมฮะถ้าเกิดว่าจะเรียนที่ไหนทำได้เนี่ยพอรู้ไหมถ้ารู้ก็จะเรียนอันนี้ก็ทำให้ปารถนาการตัดสินใจได้ของเราเพราะการนั้นเราตัดสินใจได้คือบุรุษเป็นที่รู้นี่คือการแก้ก็คือเกี่ยงกับเรื่องของความรู้ต้องการมาเรียนในภาคการเกษตรเพราะในภาคการเกษตรมีผู้ใช้เครื่องบาร์โคลอย่างนั้นใช้ประกอบกับบุรุษเป็นผู้ใช้ควรต้องมาเรียนในภาคการเกษตรแค่ไหนครับคือเรื่องการเรียนแบบเด็กก็จะแค่ไหนครับว่าเราเรียนแบบที่ไหนที่ไหนว่าไหนแค่ไหนครับเอ็งต้องเรียนที่เกิดมาจากแบบเด็กที่เกิดมาจากโลกนั้นที่จะเข้ามาดูโอเคดูไม่ได้มาดูตัวนั้นคนในเวลาไหน
ว่าอะไรครับ
ezért 1910-ben ezért volt az ő végén, és az első világháború 1920-ig körülbelül nézőzőnek el. Szabadka. Tehát ezek egymásról kinekőben vannak, én a lépésben vásárolni egy helyet Szabadka alatt ismerünk magával. És ők kecskemény. Kassa. Kolozsvár. Kés. Pozsony. Ez már ez az első, ami kiesik a központi régióban. Várjál. Nem véletlenül, hogy ők önálló fővárosok lesznek aztán a mai ügyeknek, illetve ők a Pozsony Kolozs, illetve a Kolozs. Kiemen, szintén a Kolozs. Mit látunk el? Azt látjuk, hogy a nagyvárosok az ország közepén jelen esetben a ország, tehát a nagyvárosi királyság egy természeti földrajzi egységet jelentett a Kárpát-medencét. Azt látjuk el, hogy a nagyvárosok a medence, az egységes táj központi régiójában helyezkednek el, egy némely kisebb kivételre, Kolozsvár egy kicsit kisebb a Kassa esetekén, lényegében, amelyek kiestek, azok más okokból, a Zágrában már a szervező Horváth nemzetnek volt a központja, Horváth felélje két és Budapest között egy ilyen kétfőállás volt. A monarchiát nézzük, ez az ugyanaz időszakban, itt látjuk. Monarchiának a régiói tekintsége gyorsan, volt olyan, hogy Ausztria, ez az örökös tartományok. Volt a Magyar Királyság. Ami látjuk már eleve, hogy területileg a legnagyobb hatalom monarchiában. Volt Csehország. Tényleg, ami a monarchiának a gazdasági motorja volt, magas fokú ipara lévén. Moldovország, így hát most ez is Európában ez magának a része, Bolívia főváros egyébként a résznek, mint a régió. Szilézia, melyik az igen jelentős ipari vidék a monarchiának. Galícia, legfejletlenebb tömegtartománya a monarchiának. Mai Lengyelország és Ukrajnának a részek. Bukovina, megint csak a legfejlesztőbb területek. Másik, ami a vidék Bukovina. Dalmácia, csak ez a keskeny balvidéki sáv. És Bosnia, meg itt a három egyfejletemen, azon Bosznia, a Hitler. Ha megnézzük, hogy Magyarán a metropolitait a monarchiának, három ilyen tudunk állat megállapítani, az egyik D, másik Prága, és most a Budapest. Kérem szépen, a kiengedés után, 1567 után, Budapest helyezése, rendkívül dinamikus volt, ami bemutató annak, ha megnézzük, egyrészt a Magyar Királyság központja, és egy önálló természetföldrajzi egység közepén helyezkedik el a Kárpát-medence közepén. És kérem szépen, az 1900-as évek elején, abban a két évtizedben Budapest nagyobb város volt, mind népességét, mind gazdaságnak tekintve, mint Róma, vagy mint Madrid. Ezek a városok már letörték Budapestet természetesen, történelmi okokja. Budapest fejlődése sokkal dinamikusabb volt az 1960 és az 1920 között, mint Bécs fejlődése, vagy mint Prága fejlődése. Hiszen Prágának a hinterlandja, átéről Prága ekkora volt, látjuk, Jósán, Budapesté pedig egy jó gazdagok, egy 6-os, 7-es hinterlandra közelkedett. Kétségtelen, hogy ha Rosszák magyar vonati a formáció fennállt volna, akkor néhány évtizeden belül Budapest kérdébe a gazdasági dominanciával a politikai dominanciával is került volna, de ennek az egész formációnak a következő helyezkedik el. Magyarországon belül még említettünk egy másik város, ami a második volt össze Budapest mögött. Fegyedről van szó, hanem Néger. Én Budapest a Kárpát-medencének szabad mondani a földrajzi központjában van, de ha csak az Alföldet tekintem, mint természet földrajzi pálya, és megnézem, hogy az Alföldnek hol van a központja, az nyilván nem Budapest, mert Budapest az Alföld kérdében, az pedig Szeged. Tehát a második helyezés is, vagy egy potenciális főváros, Szeged, hiszen a Kárpát-medencének messze a legnagyobb kifejezésű földrajzi régiója, a magyar Alföld, úgy is hívják, hogy Nagy Alföld. Nem véletlen, a Nagy Alföld központja meg Szeged, mert Szeged 200 km-re van Budapestről, és 200 km-re van Belgrádtól, és odáig mindenütt Alföld van. Tehát Szeged a központja. Szeged fejlődése teljesen halad Budapestről. Hát egy másfél évvel ezelőtt megértem is központja lett volna a Kárpát-medencének. Kérem szépen ezt a térképet megnézzük. Nézzük meg, hogy Trianon közelítjük most meg, hogy Trianon miért következett be, és milyen következményei voltak a területfejlődés, település első olyan hatalom, ami személyeskedőnek elkezdő Európában, az Görögország, de Görögország éppen nagyságból létezett idejében, tehát a Makedó görög szövetség, a személyeskedés irányba pedig India volt, az Ázsia, Perzsia, Afrika. Második nagy hatalom, ami személyeskedő politikát folytatott, a római birodalom. A római birodalom pedig teljeskedése megállt és kiterjedt a mediterrán tengerre, tehát a földközi tengerre. Igen. Akkor is megvilágítani. Következő hatalom a vikingek voltak, ami felületileg Európán belül nem teljeskedett, csak a partvidékeket kapottak ki, illetve Észak-felé teljeskedett. És mind lehet már, hogy ezt kifejezetten tengerünk hatalomból. Következő hatalom volt a Spanyol-Portugál, ami nem Európán belül, hanem spanyolok még megpróbáltak sokáig Hollandiát és társait tartani, de nem boldogultak. És egy világbirodalmat építettek, hiszen hát tengeren túlra ment. A nagyföldrajzi felfedezéseket követően, hogy azon kirányú helyezkedéssel mentek, Spanyol-Portugálban. Következő hatalom Hollandia, Németország, szintén tengeren túli gálatosítás és terjeszkedés volt a célja. Indonézia, Hásúdia felé. Következő Anglia, ő teljesítette be a gálatosítást, az angol volt a valaha létező legnagyobb világbirodalom, egész világban kolóniát adott az összes, szinte minden kontinensen Éva pedig a kérdésre jön. Megnézzük ezt a felállást, akkor egy népet hiányolunk, hogy akik eddig még nem szerepeltek a palettán, ki tudjuk találni, hogy melyik népről van szó, egy rendkívül jelentős és rendkívül tehetséges népről, bocsánat, még egy népet említünk, aki is partja, aki szintén nem valószínű valamit voltak. Na most mondom az előző mondatot, ki hiányzik, így van, hát a németek látjuk, hogy ez állott a kaput, mert a francia angol teljeskedés közvetlen a németeké előtt következett el. Amikor a német egység létrejött, már beszerett a világ minden kilangolható a terület volt rabolva, angolok és a franciák által. Mi maradt a németek? A nyugatettségi tradíció alatt egy tradíció maradt, hogy egy nagy tétel idején kapálódik vissza, de nagy tétel, amikor Oroszországot fel akarták menni az ország, akkor németeket hozott telepítettem, hogy akár a negyedik fél a maga idejében átérkezés. A Volgai égete jelentették azt az ipari tengelyt, ami után a Donetsk megyeinket kirányoltak a vasolánszat a felébúl. Tehát a Volgai égetek alapozták meg Oroszországnak a gazdaságát. A Németország, vagy gondoljunk a Lovagrendre, ami a Harkiszóban volt, kicsit vagy a háttérben. Kérem szépen, azt szeretném, hogy emberzőre tudjuk a részteni a előadásokon. Én nem szeretném a általános iskolai környezetre szeretném én, de nekem fegyelmezni kelljen, hogy valaki kiküldeni előadásról. Úgyhogy kérem szépen, hogy aki ide jön, akkor a részleteljen, és utána megküldjen, hogy vagy pedig olyan közvetője van, ami érinti a témát, akkor legyen csak a keresztény, mindenkinek megadom a szót, hogy elmondja a véleményét őben, ha az ehhez kapcsolódik. Ha pedig nem ehhez kapcsolódik, akkor minden kettőnk kérdene, és így megbeszélni. Jó? Na, még ötlet. Tehát a német kelet expanziónak csak Kelet-Európa maradt, Kelet-Európa pedig úgy néz ki, hogy jelenleg is, vagy a utóbbi évtizedekben, a Jézsiagor szövetet. Kelet-Európa, tudjuk, hogy az Urálisztal, hiszen az Urálisztal megfújtuk, egymagában nagyobb terület, mint területét, mint képességét tekintve, mint együttesen Nyugat-Európa, Dél-Európa, Közép-Európa és Észak-Európa. Nyilvánvaló, hogy egy Anglia, vagy egy Franciaország nem érhették volna kétenül azt, hogy a németek egyedül nagyobb területet uraljanak Európában, mint ő összességében a spanyolokkal és a közéken volt. Ugye? Na most ahhoz, hogy a németek Kelet-Európa és a Balkán felé, aminek amely kavasz volt, gyarmatosítás szempontjából, tudjanak lépni, egy igen fontos segítőjük volt, egy sok nemzetiségű német, hivatalosan vagy német orientáltságú állam, ez pedig az osztrák-magyar monarchia volt. Következésében, amit megnéztünk a geopolitika rendszerkénthez, 60-70 milliós nemzetet nem lehet likvidálni Európából, amit az angolok és a franciák igazából szerettek volna, de el lehet tőle venni azt az utóderkát, ami lehetővé teszi neki, hogy megfelelődnek Kelet-Európát és a Balkán. Ez az utóderka az osztrák-magyar monarchia volt. Az első világháború előtt, tehát mondom előtt, a feladata az volt az angol és a francia érdeklődőknek, hogy az osztrák-magyar monarchiát úgy számolják föl a megjelentő világháborúban, hogy az életben többet soha össze ne tudjon állni. Ez pedig teljes mértékben sikerült. A magyarok nem azért, mert hungárosoknak hívták őket, hanem azért, mert szerencsétlenségükre olyan geopolitikai helyet foglaltak el, amelynek a közöttén volt. Ennek a két robbanásnak a közöttébe kerültek. Nézzük, hogy miért. Trianoni határokat megnézzük. Ezt a térképet ugye megkapták a angol és francia vezetők, tehát az amerikaiak között kívülről nézték. Az a feladatunk most nekünk, hogy ez az utatlan az országnál van, aki a régiós térképét, amikor kivettet, hogy a Magyarországot kivettünk elő, akkor nem marad semmi, mert egyébként is különálló államokból áll. Tehát a feladat a Magyar Királyságnak a két robbantása volt, ahhoz, hogy az országnagyot mondja, hogy elmondhatott az illetvetében. Hogy tudok két robbantani egy ilyen nemzetiségű összetételű tartományt úgy, hogy az illetvet nyárják össze. Az angoloknak ebben rettenetesen jó gyakorlatot volt, hogy lejátották Pakisztánban, mai napig Irán, mai napig háborúk vannak ezen a területen. Nepál, itt fejlő van India, Pakisztán, Nyugat-Bangladesh, ezek területeken, de nyugodt megkapjuk a feladatot, hogy úgy tudná határokat írja, hogy hol kéne a határokat fújni. Hát mi, meg az alkonyírók, meg akik kimentek Dél-Nagban, mondták, hogy most kell egy kicsit, hogy a határokat fújni. jön ez a barlán is. Én ám, de akkor nem lesz tegőség száz évig ezen a területen. Mit csinálják már, hogy száz évig politikai tegőség, éppen évig politikai tegőség ezen a területen, mert látjuk, hogy az Európai Unió sem megoldás, unió ide, unió oda, tegőség van, de ezeket most a többiek is, hogy nincsük a különösen van. Azt mondjuk, hogy pontosan tudok csinálni Pakisztánban, a pénzbőrben, nem tudom, hogy akkor kifúzom meg, és hát csak én egy kicsit fejjel, mert akkor ez az ország instabil lesz, minden baját azt mondja, hogy azért ilyen rossz, mert ez itt vannak, ez azt mondja, hogy azért van rossz, mert azok ott vannak, és is utánulatok. Tehát, mit látunk? Az, hogy a németek elszigetelési politikájának egy olyan helyre csökkent a teljesítmény Magyarország, amikor annyira jó, hogy különösebb ellenszerzett életet élet, és valami elkutat, akik érezhetek a amit mondtam a Hungária nevezetés miatt, vagy Hungária. Ez így történt sajnos, tehát a magyarok a szerencsében geopolitikai helyzetbe kerültek, hogy az övék volt az a nemzetiség, ami a kor ennek az államalatosnak a közepén volt egy szemben. Mi a feladat? Történető kilet van az a feladat, hogy a középen levő nemzetiséget úgy adtuk el, hogy minden környező utódállamnak kisebbségbe kerüljenek. Ez a rekett, ami mindenütt vár a gyarmatosítók, a rangol gyarmatosítási politika során, amikor azt akarták, hogy államban háború legyenek, ez akkor megjön, ahogy a rendesen áll, tegyben szállít, gazdaságot erősít, stb. Figyelmetje a külszavarói forradó rendeseket. Tehát a pillanatnak a történetét ebben a sem, ebből a fokokból a összefüggésből kezdték látni, és nem egyébből. Ők vannak az utódállamok, ugye először kevesebb utódállam volt, csak mi most már jóval több van, hogy jóval állapot. Jó, és akkor ezzel a ponttal megállapodtunk.